Péter apostol mondja, legyetek józanak, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlánját szerte, keresve kiknyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 215-ös dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. 215-ös számú dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből. A 215. dicséretünk első versét fennállva énekeljük, utána majd leülve még énekünk az énekből. Így kezdődik a 215-ös dicséret első verse, eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára. Megkezdett dicséretünknek, a 215. dicséretünknek a harmadik és a negyedik verseivel folytassuk Istenünk magasztalását, tehát a harmadik és a negyedik verszakokat énekeljük. A harmadik vers így kezdődik, ím előtted állok, ajtód előtt zörgetek.
Thank you.
tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szeretett a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, hallgassátok meg az élő Isten igéjét, amint olvasom előttetek a Bírák könyvéből, a Bírák könyvének a Gedeon bíráról szóló történetéből, egy hosszabb szakasz, nem az egészet, hiszen sok fejezetről lenne szó a Gedeonos történeten belül is. A 8. rész 22. versétől a 35. versig, valamint 9. fejezet első 6 versét olvasom. Hallgassuk illendő figyelemmel. Amit olvasok, az azután zajlódik, hogy Gedeon, az elhívott bíra, legyőzi a midjániakat, és arra fogunk figyelni, ami ezután, az ő nagy győzelme után történik, az ő jellemének a fejlődésében. Ezután azt mondták az izraeliek Gedeonnak, uralkodj rajtunk te, aztán a fiad és az unokád is, mivel megszabadítottál bennünket Midján kezéből. De Gedeon így válaszolt nekik, én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem, az Úr uralkodjék rajtatok. Majd ezt mondta nekik Gedeon, csak egyet kérek tőletek, adja nekem mindenki a függőket, amelyeket zsákmányolt. Azok ugyanis aranyfüggőket viseltek, mivel izmeliek voltak. Ők így feleltek, örömes odaadjuk. Leterítettek egy felső ruhát, és arra dobta mindenki a zsákmányolt függőket. Az eltért aranyfüggők súlya 1700 aranysekel volt, azokon a holdacskákon, fülbevalókon és bíbor ruhákon kívül, amelyek Midján királyain voltak, meg a láncokon kívül, amelyek a tevéik nyakán voltak. Gedeon éjfódot csináltatott abból, és felállította a városában, Ofrában. Ott parázdálkodott azzal egész Izrael. Csapda lett ez a dolog Gedeonnak és házanépének. Így kellett megalázkodni a Midjánnak Izrael fiai előtt, nem is emelték fel többé a fejüket. És béke lett az országban 40 esztendeig Gedeon idejében. Jerubbaál, Jóás fia azután elment és otthon lakott. Gedeonnak volt 70 fia, akik tőle származtak, mert sok felesége volt. Sikemből való másod felesége is szült neki egy fiút, akinek az Abimelek nevet adta. Azután meghalt Gedeon, Jóás fia, szép öregkorban is eltemették apjának, Jóásnak a sírjába, az Abiéreti Ofrában. Miután Gedeon meghalt, ismét paráználkodni kezdtek Izrael fiai a baálokkal, a baál zörítet tették meg Istenüknek. Nem törődtek Izrael fiai Istenükkel az Úrral, aki kimentette őket minden környező ellenség kezéből. De nem voltak hűségesek Jerubbaálnak, azaz Gedeonnak a háza népéhez sem, mindazért a jóért, amit Izraelért cselekedett. Abimelek, Jerubbaál fia, elment Sikembe, anyja testvéreihez, és így szólt hozzájuk, meg az egész nemzetséghez, amelyhez anyja családja tartozott. Beszéljetek így Sikem polgárainak a füle hallatára. Mi jobb nektek? Az, ha 70 férfi uralkodik rajtatok, mármint Jerubbaál fiai, vagy az, ha egy ember uralkodik rajtatok? Emlékezzetek csak arra, hogy én, aki húsotok és véretek vagyok. Amikor anyja testvérei elbeszélték róla mindezeket a dolgokat, Sikem valamennyi polgárának a füle hallatára, azoknak a szíve Abimelek felé hajlott, mert ezt mondták, testvérünk ő. Adtak neki 70 ezüstöt a Baálbőri templomából, Abimelek pedig ezen haszontalan és hitvány embereket bérelt fel, hogy kövessék őt. Majd elment apja házához Ofrába, és meggyilkolt a testvéreit, Jerubbaál fiait, 70 férfit eszközön. De Jótám, Jerubbaál legkisebb fia, megmenekült, mert elbújt. Ezután összegyűltek Sikem polgárai, meg az összes várbeliek, elmentek és királlyá tették Abimeleket a Sikemi tölgyfánál, az emlékoszlop mellett. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, az üzenetnek megtartását és a továbbadását is. Csendesedjünk el helyünkön maradva és imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan csoda az, ahogy a Biblia szavain keresztül megszólítod az emberi szívet és a lelket. Olyan csoda az, hogy bár tőled elszakadva születünk meg, mégis itt a földi életünkben utolérhet, megérintett bennünket az az életet adó, megtisztító szó, amely a te szádból származik. Utolérhet bennünket szereteted, kegyelmednek ereje, lelkednek az a munkája, hogy többé a földi életben nem tőled elszakadva kell leélni életünket, hanem hozzá csatlakozhatunk hitáltal. Fiaitá, leányaitá lehetünk. Oda tartozhatunk a mennyei atya házába, gyermekekké leszünk, örökösökké Jézus mellett. Magasztalunk ezért a csodáért, hogy te azért szólítasz meg minket, arra hívsz el, hogy nálad otthon legyünk. Hogy az emberi életnek az értelme az, hogy a földi életben téged megtaláljunk, tiédé legyen az életünk, és ebben békességet, örömet, teljes bűnbocsánatot kaphassunk, és örök életünk legyen általad. Magasztalunk ezért az örökségért, amelyet elkészítettél a téged szeretőknek. Magasztalunk a lehetőségért, hogy mindenki minden időben jöhet te hozzád, és te szereted azokat, akik hozzád kiáltanak, téged keresnek, és az imádságukban hozzád jönnek. Szívük, lelkük, minden dolgát neked beszélik el. Szeretném, ha így keresni téged. Neked elbeszélni mindazt, ami van a lelkünkben. Így hozzuk eléd a gyászoló szívű testvéreinket. Könyörülj ő rajtuk, az ő fájdalmukat. Ismered azt a veszteséget, annak a terhét, a léleknek a bánatát, amelyet most hordoznak a szívükben. De hajolj le hozzájuk, hogy nálad békességet, akaratodban való megnyugvást és vigasztalást találjanak. Lelked nyugodjon meg rajtuk, és hordozz őket a nyomorúság ideje alatt is tenyereden, Uram. Te így bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, betegjeinket, kórházban levőket, távol levőket, otthon fájdalmak között szenvedőket, gyógyíts meg őket, Uram. Hozzá kiáltunk, hogy a kegyelmed, gyógyító kezed, hatalmad munkája mindannyiunkat utolérje, és elvégezze bennünk a te gondolataid szerint való munkát. Köszönjük, Urunk, hogy jót végzel felőlük. Köszönjük, Urunk, hogy bármerre visz a mi utunk, a te hűséged jön utánunk, és az életösvényére igazítod a lábainkat. Adj halló füleket, hogy ígédet meghalljuk, megértsük. Adj látó szemeket lelkiekben, hogy meglássuk életünk fonákságait, mindazt, amin változtatni kell, és meglássuk azt az ösvényt, amelyre hív. És adj engedelmes szívet, hogy tudjunk engedni minden gondolatodnak. Köszönjük, hogy meghallgattál, Urunk. Amen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez. A 154. dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből. 154-es énekünket keressük ki. A 154-es ének a 370-es dicséret dallamára éneklendő. Így kezdődik a 154-es ének. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa.
Thank you.
Bizonság tételem alapígéje írva található a Bírák könyvében. Tovább olvasom az imént felolvasott ige szakasz, mi lesz a történés vége, a megmenekült Jótán példázatát olvasom. Bírák könyve 9. fejezetéből a 7. verstől a 20. versig. Amikor hírül adták ezt Jótánnak, elment, megállt a Garazimhegy csúcsán, és harsány hangon kiáltva ezt mondta nekik: Sikem polgárai, hallgassatok rám, hogy rátok is hallgasson az Isten. Elmentek egyszer a fák, hogy királlyá kenjenek föl maguknak, hogy királyt kenjenek föl maguknak, mondták az olajfának: légy a mi királyunk. De az olajfa ezt mondta nekik: talán elvesztettem olajomat, amiért hittelnek istenek és emberek, hogy menjek hajladozni a fák fölött. Ekkor a fügefának mondták a fák: jöjj te is, légy a királyunk. De azt mondta nekik a fügefa: talán elvesztettem édességemet, meg pompás gyümölcsömet, hogy menjek hajladozni a fák fölött. Majd a szőlőnek mondták a fák: jöjj te is, légy a királyunk. De azt mondta nekik a szőlő: talán elvesztettem mustomat, amely örömre derít isteneket és embereket, hogy menjek hajladozni a fák fölött. Végül a tüskebokornak mondták mind a fák: jöjj te is, légy a királyunk. A tüskebokor azt mondta a fáknak: ha igazán királyotokká akartok engem kenni, jeltek, húzódjatok árnyékomba, mert ha nem úgy lesz, akkor tűz csak ki a tüskebokorból, és megemészti a Libánon cédrusait. Ti most igazán és fethetetlenül jártatok-e el, amikor királlyá tettétek Abimeleket? Helyesen bántatok-e Jerubbaállal és házanépével? És úgy bántatok-e vele, ahogyan megérdemelte? Hiszen értetek harcolt apám, sőt az életét is kockára tette, amikor kimentett benneteket Midján kezéből. Ti pedig fölkeltetek apám házanép ellen, legyilkoltátok fiait, 70 férfitek közön, és királlyá tettétek Sikem polgárai között Abimeleket, a szolgáló fiát, mivel a testvéretek ő. Ha tehát most igazán és fethetetlenül bántatok Jerubbaállal és házanépével, akkor örüljetek Abimeleknek, és örüljön ő is nektek. De ha nem, akkor tűz fog kicsapni Abimelekből, és megemészti Sikem polgárait, meg a várbelieket. Tűz fog kicsapni Sikem polgáraiból, meg a várbeliekből is, és megemészti Abimeleket. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, múlt vasárnapi üzenetnek az volt a címe, hogy egy engedelmesség hatása. Akkor a damaszkuszi Anániásról beszéltünk. Most egy új cím a múlt vasárnapinak, egy kicsit a folytatása, de egy egészen más történet és más személy, hogy egy engedetlenség hatása. Ez a mai címünk, hogy egy engedetlenség hatása. Egy héttel ezelőtt tanultuk azt az Isten igéjéből, hogy minden engedelmességnek óriási hatása van. Láttuk azt, hogy egy igazi engedelmesség megrendítheti a világot. Megrendítette az a kicsi engedelmesség, ahogy Saulust Isten útjára vezette Anániás. De ma azt is fogjuk tanulni, hogy egy apró engedetlenségnek is sajnos óriási hatása van. Életeket, családokat, generációkat és népeket vezethet a sötétségbe, ítéletbe, míg a kárhozatba is egy-egy embernek az engedetlensége, amelynek óriási hatása van. Nem túlzok, itt van a bibliai történet előttünk, odahaza végig olvashatjátok majd, hogy hogyan csak ki tűz Abimelekből és Sikem lakóiból, és hogyan teljesedik be Jótánnak a példázata. Nézzük a történetet. Gedeon bíráról van szó, aki Isten által elhívott szabadítója volt Izraelnek abban a korban, amikor Midján uralkodott Izraelen. Amikor elkezdődik a Gedeon történet a Bírák könyvében, és először látjuk Gedeon, egy olyan férfit látunk, aki hihetetlenül alázatos, tele van akkor még félelemmel, reménykedve próbál bizakodni Istenben, egy présházban megbújva csépeli a gabonát. Maga ez a kép is szemlélteti, hogy milyen történelmi idők voltak, hogy amikor a gabonát nem kinn a szérünk csépelték, mert egyből jöttek a midjániták, és mindig elvitték a termést, hanem titokban, elbújva, egy kicsi présházban gabonát csépelt. Ekkor jelenik meg az Úr angyala, szólítja meg őt, hogy az Úr veled van, erősítés. Elhívja őt. Bíróvá, szabadítóvá teszi. És ahogy Isten erősíti ezt a fiatal embert, és vezeti rá arra az elhívásra, arra a feladatra, amelyre őt elhívta, láthatjuk, hogy hogyan fejlődik Gedeon. Láthatjuk az első győzelmeit, amelyeket meg kell hoznia, hogy elvétessen Isten áldása útjából az akadályt. A Baálnak az oltárát és a Baálnak szentelt szent fákat kell elpusztítani a Ofrában, a falujában, akkor még, de engedelmes, de egy kicsit fél a falu polgáraitól, éjszaka hajtja végre ezt a tettét, és rombolja le a Baálnak az oltárát és a Baál pogány pálványnak szentelt fákat. Innen kapta a nevét, hogy Jerubbaál, hogy tereljen vele a Baál, tehát tereljen vele az a bálvány istenség, amiért hát lerontotta az oltárát. Végre hajtja ugye a győzelmeit, aztán fegyverbe szólítja Izraelt, és összegyűl 37 ezer fegyveres izraeli a midjaniták ellen. Így is többszörös túlerővel kell szembenézniük, és Isten azt mondja, hogy sok ez a nép, amely veled van. Kérdezd ki, hogy aki fél és gyáva, menjen haza. Úgyhogy 20 ezer ember, 22 ezer ember egyből elmegy, aztán megint még haza kell küldenie, nem mesélem el a részleteket. Az a lényeg, hogy a 32 ezerből 300 ember marad. Több ezer szeres lesz a túlerő, amellyel szembe kell nézniük, de Isten nem adja az ő dicsőségét másnak, azt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel szabadítod meg Midjától Izraelt. El is jött a döntő küszközet, és Isten úgy rendezte, hogy a midjániták vereséget szenvedtek. Mindaz, amit olvastunk utána, Gedeonról, az ő szívének a fejlődéséről szól. Láthatjuk azt, hogy előttünk van egy olyan hívő ember, akit Isten a kezébe vesz, akit formál, akit megengedi, hogy hatalmas tapasztalatokat átéljen és győzelmes utakon vezeti és győzelmes utakon járasson, és azt gondolná az ember, hogy hát egy ilyen embernek nem nagyon van olyan az életében, ami aztán a későbbiében rossz fényt vet rá, vagy rossz hatással lesz a következő generációkra. Ezért a hím és nagyon oda kell figyelni, hogy Isten igéje mennyi mindent tanít nekünk, hogy egy engedetlenség hatása. Minden engedetlenségnek is megvan az óriási hatása, és sajnos megrendítheti rossz irányba a világot, népeket, családokat, egész városokat, egy szem ember gonoszsága és az Isten iránti engedetlensége. A Bírák 6.34-ben van egy különös ige, és azért kell rá odafigyelni, mert az Ószövetségben nem mindenkinek adatott meg Isten lelke, mint ajándék, és ott van egy ilyen ige, hogy az Úr lelke felruházta Gedeon. Az eredeti héber kifejezés az, hogy magára öltözte Gedeon. Olyan ez, mint amikor fogod a kezedet és magára ráhúzod a kesztyűdet. Nyilván nem a kesztyűben van az élet, és a kesztyű maga nem tud semmit sem elvégezni, de a te kezed, amely magára öltötte a kesztyűt, az sok mindent tud véghez vinni a kesztyűvel. Ezt a kifejezést használja a Biblia, hogy az Úr lelke magára öltötte Gedeont, hogy használja, hogy győzelemre vigye a népet, hogy megszabadítsa az ő népét. Egy ilyen embernek az engedetlenségéről lesz szó, akit Isten lelke átjárt, aki odafigyelt Isten dolgaira, aki engedte, hogy megerősítse őt Isten a hitben, elvegye a szívéből a félelmet, a kételkedést, nyoma sincs már annak a Gedeonnak, aki titokban csépeli az ellenség szemei elől elrejtve a gabonát, nyoma sincs annak a Gedeonnak, aki éjszaka engedelmeskedik a Baál oltár lerontásában, mert nappal nem meri. Egy olyan győzelmes hithős van előttünk, aki 300 emberrel támadja meg a 120 ezeres fős midjánit a serege. És mégis van bukás, mégis van engedetlenség az életében, aminek sajnos óriási rossz irányú hatása van. Nézzétek meg még azt a győzelmet is, amit közvetlen a midjániták veresége után lélekben arad Gedeon. Oda mennek hozzá az izraeliek, és azt mondják, hogy Hát légy te a királyunk. Aztán meg a fiad után az unokád, hát eljön a királyunk. Hát ekkora győztes, ilyen vitéz, ilyen harcos. És nézzétek meg, innen kezdtem olvasni a történetet, hogy Gedeon azt mondja, hogy nem, nem így lesz. Én sem leszek királyotok, a fiam és az unokám sem lesz király. Az Úr uralkodjék rajtatok. Az Ószövetségben nem demokrácia van, hanem teokrácia, vagyis isteni uralom. Nem jó a bibliai fogalom szerint a demokrácia, a népuralom, mert mi a nép, ami bűnbe esett szívünkkel, igazán jót, tökéleteset soha nem fogunk tudni magunknak. Csak a politikusok hiszik, hogy az ember megoldja az ember problémáit. Sose sikerül. A Biblia gondolat mindig a teokrácia. Hogy Isten uralkodjon az ember életén. Ez hozza meg, és ez hozná meg mindig az egyéni életben is, és minden nép életében az igazi örömet és békességet. Gedeon még győzelmet arat, én nem leszek királyotok, a fiam se, az Úr uralkodjék rajta. Olyan csengően és olyan nagyon jól hangzik ez a bizonságtétel, hogy Isten a király. Aztán nézzétek az életét. Mit mond a következő mondata? De valamit kérek tőletek. Adjátok nekem a zsákmányból az aranyat. A midjániták, mint nomád, arab, bedúj, törzsek, tevékkel, még aranyláncot a tevékre is tettek. Rengeteg arany kis láncocska, holdacska, függöcske, mind-mind elkéri Gedeon. Hatalmas, súlyú arany lesz az övé, király vagyon lesz az övé, és ő elkezd úgy élni, mint hogyha ő király lenne. A szavai még úgy csengtek, hogy az Isten a király, én nem, de az életvitele másnak. Ez a kérés, amelyet olvasunk, hogy adjátok ide nekem az aranyat, valamint az életvitele, amit leír a bírák könyve, az mutatja, hogy a szíve mélyén mindig gyökeret vert az a gondolat, hogy hát azért én mégis olyan vagyok, mint egy király. Hát milyen ügyes voltam ezen a győzelmen. Hogy elismer engem ez Izrael? Hogy kifejezték felém azt, hogy azért én milyen sokat érek neki? Gyökeret vered a fiú dicsőségvágyó gondolat a szívében, hogy ő olyan, mint egy király, és bár nincs korona a fején, ő úgy kezd el élni, mint egy király. Készített egy éfódot, egy bálvánnyá váló éfódot, a Szent Sátor sorozatban beszéltünk, hogy ez egy papi szőztes, kiváló papi ruha, de ezt nem egy papra fogja ráadni, lévit a főpapra, aki ugye egyedül a főpap hordhatott éfódot, a többi lévit az a gyorsruhát, nem, ez ki lesz állítva Ofrában, és ezért mondja a Biblia, hogy ott paráználkodott Izrael fiai, mert a bálvány áldozatra mondja az Ószövetség, hogy az Istennel szembeni hűtlenség olyan, mint az Isten, aki a népének a férje, azt megcsalná a népe egy bálványnal. Ezért ez az ószövetségi kifejezés, amikor bálványt imád Izrael, akkor mindig ezt találjuk az Ószövetségben, hogy paráználkodtak Izrael fiai a bálványokkal. Ezt így kell érteni, hogy az Isten felé követtek el lelkileg házasságtörést. Bálványá lesz ez a készített éfód. Aztán megtudjuk Gedeonról, hogy az élet vitelében hatalmas háremet tart. 70 férfit nem, 70 fiút nem, hát mindenki tudja, hogy ehhez hihetetlenül sok feleség kell, mert egy asszony soha nem tud az életében 70 fiút összehozni. Gondoljatok el, hogy micsoda háremet kell, hogy tartson. És a kor szokása szerint olyan mellékesnek tartották, hogy még a 70 fiú mellett hány lányt nemzett, el lehetett képzelni, hogy pár száz feleséget jelentett. Szó szerint, hadd mondjam csúnyán, bibliai kifejezés, hogy ágyasokat tartott. Úgy ért, mint egy hatalmas király, háremmel, vagyonnal, dicsőséggel és pompával. Aztán a következő, ami a szívét igazán elárulja, van egy mások felesége, egy Sikem városából származó mások felesége, aki szül egy fiút és elnevezi Abimeleknek. A Bibliában és az Ószövetségben a névnek mindig óriási jelentősége van. Mindig úgy adták a neveket az emberek, hogy pontosan tudták, hogy annak a névnek mi a jelentése. Van a latin mondás, hogy nomen est omen, a név a végzet, valahogy így gondolkodtak az emberek, hogyha adok egy nevet a gyermekemnek, akkor az a név az, mint egy profécia, váljon majd valóra az ő életében. Ugye ott van Oholiáb, az egyik férfiú, aki Mózes megbízásából a Szent Sátor dolgait készítette, csak példaként mondom, az ő nevének a jelentése, az én sátram az atya. A szülei úgy gondolták, hogy ennek a kicsin gyermeknek az Oholiáb nevet adják, hogy az ő lelkének a sátra a mennyei atya legyen. Istennél legyen ő otthon. Nézzétek, Gedeon. Azt a nevet adja a fiának, hogy Abimelek. Héberül az Ab, azt jelenti, hogy apa. Az Abi, ez egy ragozott szó már, hogy az én apám, a Melek pedig király jelent. Azt a nevet adja a fiának, hogy apám a király. Micsoda öntömjénező, dicsőségvágyó gondolat bújik meg egy apában, amikor a gyermekének azt a nevet adja, hogy apám a király. Itt már nem is a gyermekről van szó, hanem ő róla. A gyermeknek a neve Gedeon dicsőségét kell, hogy hirdesse. Itt már nem látjuk nyomát sem annak a Gedeonnak, aki arról tett bizonyságot, hogy az Úr uralkodjék rajtatok. Itt már nem azon a szívében, hogy Isten a király. Azon a szívében, hogy én vagyok a király, enyém a pompa, a dicsőség, én majd uralkodok úgy fű alatt Izraelen, meg a gyermekeim is hirdessék a dicsőségemet. Elnevezi Abimeleknek. Apám a király. Az a címünk, hogy egy engedetlenség hatása. Nézzétek meg, milyen hatása lesz az ő engedetlenségének. És mit lehet ebből a történetből tanulni? Az első, amit én mondanék nektek, nagyon fontos mondat, az a mérték, amellyel te élsz, példaként beleivódik a családodba, és tovább örökíted a gyermekeidnek. Mindjárt elmondom, nagyon fontos mondat, az a mérték, amely szerint te élsz, hétköznap, ünnepnap, mindegy, az a mérték, amellyel te élsz, beleivódik a környezetedbe, a családodba, mert látják, átveszik, tovább örökíted ezt a mértéket a gyermekeidnek. Hogyha egy szülőbe az van, hogy a pénz a mindene, ó, de sok embert lehet látni, hogy a pénz a pénz a pénz, ez hajhászta, a pénz szerelme átjárja, mondja a Timóteusi levélben Pál, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amelyikben sóvárokba egyesek eltévérnek a hittől, sok fájdalmat okoznak önmaguknak. A pénz szerelme, ha átjár egy szülőt, nézzétek meg, hogy a gyerek is odáig lesz a pénzért, a pénztől. Fontos lesz neki. Hogyha egy szülő nagyon hiú, nagyon dicsőségvágyó, a gyermek is ezt átveszi. Hadd mondjak el egy kicsit mosolyogtató történetet, megtörtént eset, közvetlen szeretteink között ismerős családnál voltunk. A 3 éves kisfiú oda ment a tükörhöz, megnézte magát hátulról, és megkérdezte, hogy nem nagy a feneke? Miért kérdezi ezt egy 3 éves kisfiú? Ezt látta az édesanyjától. Az a mérték, amelyel ért, beleívódik a következő generációba. Aztán van, aki az egészségének a megszállottja. A Biblia is tanítja, hogy a testednek a sátára, vagy azt ne tedd tönkre. Ne tedd tönkre szenvedély dolgokkal, ne tedd tönkre olyan, amitől az egészséget tönkre megy. Na de amikor az egészség bálványjá lesz, amikor a testünk bálványjá lesz, és néha lehet látni a televízióban ilyen megszállottakat, akik csak biótermék, meg csak nyerzöldség, meg tényleg a végletek végleteit élik, akkor a gyermekének ugyanez lesz, hogy a testem a mindenem, minden más a lélek az nem számít, mert ha egészségem van, akkor az rendben. A mértéket tovább örökítjük. Látják a hamisságaidat a gyermekeid, látják a hazugságaidat a gyermekeid. Hadd mondjak még egy példát. 5 éves kislánya van egy családnak. És milyen mértéke az édesanyának? Ha olyan helyre mennek, ahol ki van írva, belépés 3 éves kor alatt ingyen, akkor a jegypénztárosnak ugye mindig az a hazugságban beadva, hogy 3 éves. De hogyha egy strandnak a csúszdájára föl kell mennie, ahol ki van írva, hogy 6 év fölött, 6 éves, a gyermek látja a hamisságot, látja a hamis mértéket. Látja a szülő hazugságait, beleivódik, és a kicsi gyermek meg fogja szokni ezt az ösvényt. Kérem szépen, hogyan lehet simulékonyan a világban manőverezni, lavírozni, hol kell a vitorlát ugye bevonni, kiereszteni. Mi a te mértéket? Nálad milyen mértéket látnak a gyermekek? Nézd meg Gedeon! Gedeonnak a gyermekei azt látták, hogy apám annyi nőt lesz magának, amennyit akar. Akit megkíván, magáévá teszi. A gyermek azt látja, hogy a vagyon, ó, az apámnak nagyon sokat számítanak. A Gedeonnak azt mondja, hú, aranyat, szereti az aranyat. Meg azt látta, hogy fontos a dicsőség, mit mondanak az emberek, és így nőttek fel a gyerek. Te mit örökítesz magad után? Milyen mértéket? Mit láttak a te gyerekeid tőled a tisztaság az erkölcs dolgában, az anyagi dolgokban, a beszéd dolgában? Mit láttak tőled? Milyen hatást fogod kiváltani? Tedd fel magadnak ezt a kérdést. Hogy Uram, amit én tovább örökítettem, amit nálam láttak, amilyen mértéket tőlem tanultak, az milyen hatást fog kiváltani. Tedd fel magadnak ezt a kérdést. Megint egy fontos mondat jön. Életünknek a fonákságaival blokkolni lehet a bizonságtételünket. Elmondom még egyszer, aztán megmagyarázom. Életünk fonákságaival blokkolni tudjuk a saját bizonságtételünket. Hogyha valami a te életedben nem volt rendben, vagy nincs rendben, a gyermekedre meg rászólt ugyanazért. Vissza fog szólni. Jónak szálljad. Te beszélsz, apu, anyu. Hát nálad hogy volt? És vissza fogsz vonulni megszégyenülve a gyereked előtt. Nem lesz erkölcsileg jogalapod szólni a gyermeked fonáksága miatt, mert a te életedben ugyanaz a fonákság megvan. Így kell érteni, hogy életünk fonákságaival blokkolni tudjuk a saját bizonságtételünket. Csak a Jézus kegyelme által megtisztított, és a Jézus kegyelme által megváltozott életet hitelessé. Amikor rendeztük a dolgokat, és elmondhatjuk a gyermekem, valamit rosszul csináltam, ezt rendeztem Istennel. És azóta nem így csinálom, és neked is azt tanítom, hogy ne a gonosz ösvényen járj. Csak a Jézus kegyelme által megtisztított, és a kegyelme által megváltozott életet hitelessé a következő generációért. Különben rossz hatást fog tovább örökíteni. Egy kis engedetlenség milyen óriási hatással lehet. A sátán nagyon bölcs, és nem úgy próbálja a hívő emberek élet irányát átállítani, hogy egyből vedd egy nagyon gonosz irányra az utadat, hogyha egy nyílegyenes irány egyetlen egy fokkal állítasz el, ami szinte észrevehetetlen. De nézd meg földrajzilag, hogyha egy fokot változtatsz az útirányon, és még 100 kilométert, az eredeti úti céltól milyen messze fogod magadat találni. A sátán ravasz. És ő nagyon-nagyon picit igyekszik mindig a válton állítani, mert ő tudja, hogy a picinek is nagyon nagy hatása van. Ő tudja, az Úr is tudja, te nem tudod. Figyelsz a kis dolgokra. Figyelsz a kis dolgokban való engedelmességre. Van-e fegyelem a lelki életedben? Van-e a szívedben Isten félelem, az igéhez való ragaszkodás? Megvannak-e nálad ezek? Isten igéje fontos. Nem az, hogy mit mondanak az emberek. És egy ilyen kérdést is föl kell tegyek, hogy megalkuvása téged rávehet-e a sátán? Rávehet-e téged megalkuvása a sátán? Amikor úgy megbeszéled magaddal, hogy hát uram, azért ebben meg abban a dologban egy picit engedek magamnak. Azért ne legyél olyan szigorú. Sosem felejtem el, jó 20 éve egy osztálytársamék hoztak be nyugatról egy autót. Gyönyörű új Fiat autót. Valamit mesélte, hogy hogyan trükköztek a vámon, mi volt lecsalva az árából, már nem emlékszem a részletekkel. És tudtam, hogy nagyon komoly templomba járó az illetés. Rá kérdeztem, hogy és hogyan egyezteted össze ezt a kis vámcsalást a hiteddel? Hát minden vasárnap ott vagy a templomban. Tudjátok, mit mondod? Így derül ki, hogy ugye a látszat egészen más, mint a szív. És Isten meg a szívet nézi, nem a látszatot, hogy gyönyörűen tudott a templomban ülni. Azt mondta az illető, hogy hát Isten nem olyan piti, hogy az én csalásommal foglalkozza. Csúnya kifejezés. Nem ezt kell mondani. Isten szent és igazságos. És Istennek a mértéke szerint neked a legkisebb dologban is engedelmeskedned kell. A legkisebb dologban is az engedelmesség útján kell járni. Abimeleknek a sorsa, odahaza elolvashatjátok a Bírák 9-es fejezetéből. Beteljesedik, amit Jótám prófétál, egyetlen megmaradt fiú Gedeon házanépéből, akit nem ölnek meg. Valóban ellenségeskedés és viszály lesz néhány éven belül Sikem városának a lakói és Abimelek között. Kitör közöttük a háború és megemésztik egymást. És meghalnak a gyilkosok, meghalnak a Rikenek, a Sikemiek is, meghal Abimelek is. Íme egy apró engedetlenség, és milyen tragikus hatású lesz. Hogy van ez a te életedben? Van-e olyan, amit ma oda kell vinned majd a csendes percben, meg oda-haza a csendességedben Isten elé? Hogy Uram, az én gonosz mértékem miatt könyörülj rajtam, és könyörülj annak a gonosz mértéknek a hatásán. És könyörülj a gyermekeimen. És könyörülj az unokáimon. Mert tőlem örökölték a gonosz. Ha Isten lelke előhozott ma valami ilyen. Ma meg kell vele beszélni. Van rá kegyelem, van rá áldás, és Istennek van hatalma megváltoztatni emberi szíveket. Történetet fejezem be. Volt egyszer Svájcban egy gyülekezetben egy egész heti evangelizációs hét, és egy már egy jó korban levő asszony az első nap után lelki gondozói beszélgetést kért az evangelizátort. És elmondta, hogy fiatal lány korában megölt egy gyermeket. Abortuszra ment. Van-e rá bocsánat? Elmondta a lelki pásztor, hogy Jézus minden bűnünkért életét vérét adta. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Imádkoztak, az asszony elment. Az evangelizációs és második napján, az alkalom után megint kért beszéget. Megint elmondta, hogy van még egy gyermek, akit ő megölt. Van-e arra is kegyelem? Az evangelizátor megint elmondta neki Isten igéjét, az evangélium üzenetét, Krisztus váltságának nagyságát, hogy minden bűnre elegendő Jézus vérének érdeme. Imádkoztak az asszony ellen. Aztán jött harmadik nap is, negyedik nap is, ötödik nap is. Kiderült, hogy öt gyermeket ölt meg a mézében, és kiderült az, hogy azóta éjszaka hallja a megölt magzatok sírását álmában. Nem tudtak rajta segíteni pszichiáterek, orvosok, nem segített az altató, a lelki ismerete vádolta. Minden engedetlenségnek megvan a hatása, de Isten kegyelme nagyobb. Nagyobb a lelkiismeret vádló szavánál. Egyszer valaki így fogalmazta meg, hogy a lelkiismeretünk valamilyen módon Istenből való, és ezért csak Isten tudja meggyógyítani a lelkiismeretet. Csak ő tudja bekötözni a lelkiismeretnek a sebeit. Azt a vádoló szót, azt a kint, ami belülről a bűn miatti vádolásból jön, egyedül Isten tudja meggyógyítani. Ez ő kegyelme által. De oda kell hozzá menni, igazi bűnbánattal, és avval a hittel, hogy Jézus, te meggyógyítasz. Jövök semmit nem hozva, keresztedre fogódva. Hát vezete reménységedet abba a Jézusba, aki életed gonosz mértékeit megbocsátatja, és elveheti annak a gonosz hatásait is. Amen. Ének szóval teleljünk az ige hirdetésére. A 256-os dicséret második versét énekeljük el. 256. dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből. A 256-os dicséret második versszakát énekeljük. Így kezdődik a második verse a 256-os énekünknek. Szárnyad alá vetem az én reménységim, míg elmúlnak tőlem az én ellenségim, és míg eltávoznak tőlem én bűneim, csak te benned lésznek, Uram, én öremény. Tanítására. Hányszor nem vettük komolyan ezt az üzenetet, amit Bibliád mond, a te élő szavad tanít, hogy minden apró engedetlenségnek is rettenetes következményei, hatásai tudnak lenni. Hányszor vettük komolytalanul intésedet, szent lelked apró figyelmeztetéseit. Hányszor hagytuk figyelmen kívül a tanult bibliai ige szakaszt, a reggeli igéket, a tanítást, amelyet hallhattunk gyermekkorunkban, hitoktatóktól, tanítónktól, lelkipásztorainktól, és jártunk a magunk útján, jártunk az önzés, a bűn útján, és szembe kell néznünk egyszer gonosz ösvényeink hatásával. Nem csak a lelkiismeretünk vádol, hanem rossz átélni, amikor a következő generációk életében felfedezzük a magunk rossz döntéseit, az ő életükön is lehet látni az ő bűneik, engedetlenségeiknek, gonosz aratását, következményeit, és folynak a könnyeink te előtted, hogy mi vagyunk az okai ezeknek. Könyörülj rajtunk, és hadd jöjjünk eléd avval az indulattal, bűnbánattal, alázattal, hogy bocsáss meg gonosz mértékünket, amellyel éltünk nélküled. Bocsáss meg engedetlenségeinket, amikor nem néztük törvényedet és szíved akaratát, és könyörülj a mi engedetlenségünk gonosz hatásain, hogy ne tegyen tönkre a mi életünk gyümölcse, sem gyermekünket, ne tegyen tönkre az a gyümölcs, családokat, életeket, környezetünket, sokakat. Köszönjük, hogy nálad van mindenre a megoldás. Nálad van kegyelem, mert a Golgota kiapaszhatatlan kegyelem forrásá lett Jézus szeretete által. Így kapaszkodunk kegyelmedbe, véred érdemünkbe, és magasztalunk azért, hogy irgalmas Istenünk vagy. Hadd nézzük így rád bizalommal, szeretettel a gyászoló szívű testvéreinket. Könyörülj életükön, fájdalmukon, az, hogy az ő szívük benned békességet találjon. Lelked ereje és vigasztaló közössége, ne távozzék el tőlük sohasem. Hadd találjanak a hozzád menekülésben örömet, ígédből merítsenek minden nap erőt. Gyógyíts meg betegjeinket, könyörülj szenvedőkön, távollevőkön, kórházban levőkön, könyörülj családjainkon, gyermekeinken, unokákon, szeretteinken, irgalmat sokasága szerint. Áldott légy, hogy rád bízhatunk mindegyikünket, mindenkit, akit szeret a mi szívünk. Amen. A csendes percben mindenki a maga szíve fohászát, imádságát vigye, bizalommal az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 398-as dicséret első 4 verse. Énekeljük tehát a 398-as dicséretünk első 4 versét. 398-as énekünk első 4 versét énekeljük. Úr lesz a Jézus, mindenütt hol csak a napnak fényesül.